Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak. Mondta Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek, pünköst vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyházmegye kardinális csatornájára feltöltött, az MTI-hez is eljuttatott videó üzenetében. Erdő Péter úgy fogalmaz, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk, magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek. Pünköst hétfőn ünnepi szentmisét tartottak Sárospatakon, a Boldogságos Szűz Mária, az Egyházanyja emléknapja, valamint Árpádházi Szent Erzsébet szenti avatásának 791. évfordulója alkalmából. A bazilikában Bereckei Miklós címzetes apát Esperes köszöntötte az zarándokokat és a szentmise főcelebránsát, Csizmadia István kanonokot, pápai prelátust, az Egri Bazilika plébánosát. Prédikációjában Csizmadia István atya kiemelte Szent Erzsébet életét, a mély hit, a ferences lelkület és a szegények iránti szeretet határozta meg. Hangsúlyozta, hogy Erzsébet nem csupán emberi együttérzésből segítette a rászorulókat, hanem Krisztus szeretetét akarta megmutatni tetteiben. Arról is beszélt, hogy a ferences lelkiség egyik alapja a személyes megújulás. Mint mondta, Assisi Szent Ferenc sem másokat akart először megváltoztatni, hanem önmagát, és ez a szemlélet vezette Szent Erzsébetet is. A prédikációban szó esett a teremtett világ szépségéről, a szenvedések Krisztussal való elfogadásáról, valamint az oltári szentség tiszteletéről is. Budapestért, hazánkért, Európáért és az egész világért mondott közös imádságra gyűltek össze sok százan a Normafánál. A Szent Anna Réti Boldogságos Szűz Mária világ győzedelmes királynője engesztelő kápolnánál, pünköst vasárnap délután Kemenes Gábor nagykovácsi plébános, az Emmanuel közösség és a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás mozgalom hívására. A Szentlélek kiáradását és egyben az egyház születésnapját megünneplő délután csúcspontja az a szentmise volt, amelyet Fábri Kornél és Mohos Gábor Esztergom budapesti segédpüspök mutatott be, velük koncelebrált Kemenes Gábor is. Boldog születésnapot egyház, köszöntötte az egybegyülteket a Szent Lelket hívó éneket követően Fábri Kornél, a liturgia főcelebránsa. Felidézte, hogy tavaly égi áldásban részesültek a pünkösdi normafai szentmisén, ezzel szemben most szép időt kaptak a jelenlévők a Szentlélektől, hogy bearanyozza a napjukat. Arra hívta az egybegyülteket, hogy imádkozzanak együtt fővárosunkért, népünkért, országunkért, a Kárpát-medencéért, Európáért, hogy töltse be Isten szeretetének lelke, a békesség lelke, az öröm lelke, az egység lelke. Szent beszédében úgy fogalmazott, azért adunk hálát ma, hogy Jézus nem egy könyvet hagyott ránk, hanem egy közösséget alapított. Amit ők megéltek, annak a kikristályosodása lett a Szentírás, hogy mi, akik később élünk, mi is tudjuk, miről szól az egyház. Hogy mennyire lesz hatékony bennünk a Szentlélek, az misztérium, de bizonyosan csak akkor lesz az, ha készek vagyunk cselekedni, mutatott rá a püspök. A Fidesz visszautasítja a Tisza kormány képviselőinek állításait Magyarország költségvetésével kapcsolatban, közölte az ellenzéki párt az MT-vel. A tájékoztatás szerint a Fidesz-KDNP kormánya a központi költségvetést az alkotmányos szabályoknak megfelelően, törvényesen és célszerűen a közpénzek eredményes kezelésével és az átláthatóság biztosításával hajtotta végre. A költségvetési törvény átlátható módon és észszerű részletezettséggel tartalmazza az állami kiadásokat és bevételeket, írták. Aki mást állít, hazudik, amiért vállalnia kell a felelősséget, fogalmaztak a közleményben. Stabil annak a négy betegnek az állapota, akiket súlyos égési sérülésekkel szállítottak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumába a tiszaújvárosi MOL-üzemben történt robbanás sérültjei közül, tájékoztatta az egyetem sajtóközpontja az MT-t. Közleményükben azt írták, a kiterjedt, súlyos másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos, állapotuk stabil. Végül a keddi időjárásról. Általában felhőtlen, derült napos száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 27 és 33 fok között várható. Híreinket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2026. május 25-e pünköst hétfő van. A boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja kötelező emléknapját ma pünköst hétfőn ünnepeljük. Ebből az alkalomból a szűzanya tiszteletéről Maksó Péter atyával, Tarna Leleszi plébániai kormányzóval beszélgetünk. Kérjük, tartsanak velünk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Májusban beszélgetünk, május a szűzanya hónapja. Tavasz van, de azonban októberben is szoktuk ünnepelni, kiemelten ünnepelni a szűzanyát, amikor rózsafüzért imádkozunk, májusban ugye májusi litániát imádkozunk, a Lorettói litániát. Mi áll annak, Péter atya, a hátterében, hogy szűzanyát úgymond az év 12 hónapjából két hónapban is kiemelten ünnepeljük ebben a két hónapban? Számodra mit jelentenek ezek a kiemelt időszakok?
Na, ez jó kérdés, mert ezen még soha nem gondolkodtam, meg nem is hallottam róla, hogy miért pont május, meg miért pont október, úgyhogy ezt nem tudom, de biztos van, aki tudja. Amit én gondolok, hogy május mondjuk a legszebb hónap, de mindegyik szép hónap, június Jézus szíve hónapja. De ekkor nyílik a természet, tavasz van, hogy örülnek az emberek, hogy hosszabbodnak a nappalok, és rövidülnek az éjszakák. Tehát látszik az embereken is, hogy ez a felszabadultság az új élet kezdete. És mint ahogy a megváltás is a szűzanya igényével kezdődött, úgy gondolom május hónap, mint az élet, természet újjáéledése szűzanyának lett felajánlva, vagy a szűzanya hónapja lett. Október pedig ugyancsak nagyon szép hónap, minden lecsendesedik, szoktam figyelgetni a természetet, hogy milyen csönd van októberben, valahogy ez a nyári nyüzsgés befejeződött, és ez a szezon végi megnyugodott, békés állapot. És majd aztán kezdődik a november hónap, halottaknak a hónapja. Nagyon szépen az egyházban rendben van.
Igen, és ahogy készülődtem erre a beszélgetésre, ez bennem fogalmazódott meg, hogy vajon miért május meg október. Lehet, hogy nincs köze az egésznek hozzá, de lehet is, mert ugye a Fatimában május 13-án jelent meg a szűzanya, akár ehhez is lehet számomra, vagy szerintem kötni a májusi szűzanya hónapot, és ugye a jelenések egy hónap kimaradás után ugye októberig tartottak. Bennem valahogy megfogalmazódott egy ilyen láncolat, hogy talán erre is fel lehet fűzni a fatimai jelenésekre a május, illetve az október hónapnak a máriás jellegét.
Igen, igen, lehet ez is. Azok.
Igen, és a beszélgetésünk azért pünköst hétfőn kerül adásba, mert Szűz Mária az egyház anyja, ezt az ünnepet pünköst hétfőre ugye Ferenc pápa vezette be. Mit jelent számodra az, hogy a szűzanyát az egyház anyjának nevezik, nevezzük, megszólíthatjuk őt így, mint az egyház anyja?
az Isten tisztelet és szentségi dikasztérium 2018 tavaszán elrendelte a Boldogságos Szűz Máriának, az egyház anyjának kötelező emléknapját, melyet, mint ahogy mondtad, pünköst hétfőn ünnepelünk. Már Szent Ambrusnál találkozhatunk először az egyház ős mintája, ekléziai típus, kifejezéssel, mely Máriának a megkereszteltek iránt megmutatkozó anyaságában is kifejeződik. A gondolat megjelenik Szent Ágostonnál is, aki az egyházat Krisztus tótuszként szemléli, tehát ha Mária anyja a főnek, akkor a teljes Krisztusnak, vagyis az egyháznak is az anyja. A II. Vatikáni zsinat végén, 1964. novemberében 6. Pál pápa bejelentette, hogy Máriát, mint az egyház anyját, Mater Ecclesiae is tiszteljük. Ez azt jelenti, hogy anyja az egész keresztény népnek, mind a híveknek, mind a papoknak. Ez egy nagyon szép és mély teológiai jelentéssel bíró ünnep. Nem véletlenül van pünkösd után, pünköst hétfőn. Mária az egyház anyja. Egy kicsit azért nézzük meg, hogy amikor az ige megtestesült, tehát az angyali üdvözletkor, Mária közreműködött az egyház születésében is, amikor kimondta az igent. És abból kell kiindulnunk, hogy amit Pál apostol tanít a titokzatos testről, hogy az egyház Krisztus titokzatos teste. Tehát itt van az ige megtestesülése, aztán Krisztus szenvedésekor a kereszten Jézus édesanyját a mi anyánká is tette. Amikor azt mondta, hogy asszony, ime a te fiad, fiú, ime a te anyád, ugye ott állt János, és a fiú az János volt, de János úgy mondjuk korporatív személyiség, tehát képvisel minket, az egész egyházat, tulajdonképpen az egész emberiséget, és rábízta a szűzanyára Jánost, de arról se kell elfeledkezni, hogy, és nagyon fontos azon is elmérkedni, hogy Jánosra is rábízta az édesanyját. Tehát azt is mondta, hogy íme az anyád. És nem csak a szűzanya gondoskodik rólunk, hanem nekünk is gondoskodni kell a szűzanyáról, mint ahogy házába fogadta attól az órától a fiú, János, a szűzanyát. Nekünk is házunkba kell fogadni, és gondoskodni róla. Ez a gondoskodás kölcsönös, mert ez a Boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja, ez azt is jelenti, hogy mi egy család vagyunk. És a családban van családfő, aki Jézus Krisztus, és ott van a szűzanya, mint az egyház anyja, és mi családként kell, hogy egymással is viselkedjünk, egymást szeressük, és az egyházat, mint Lizői kis Szent Teréz, meg nagyon sok szent, nagyon-nagyon szeretni. Itt egy kicsit meg akarok állni, mert az úgy talán, hogy is mondjam, az elmúlt időszakban, legalábbis én többször találkoztam azzal, hogy valaki azt mondta, hogy az Isten igen, az egyház nem. Na most a kettőt nem lehet külön választani nálunk, katolikusoknál, de egyébként sem. Mert az egyház Krisztus titokzatos test, és ennek mi vagyunk a tagjai. És a tagok könnyen egymás ellen fordulnak, mint ahogy egyébként egy családban a gyerekek is időnként összevesznek, de azért mindig tudatosítani kell magunkban, hogy mi egy család vagyunk, és amikor az egyházról beszélünk, akkor nem a papokról, meg a pápáról, meg a püspökökről, meg az egyház szervezetéről beszélünk, hanem egy családról beszélünk, akinek minden megkeresztelt ember a tagja, és annak van édesapja, édesanyja, és nagyon-nagyon kell szeretni az egyházat. Mert aki az egyházat szereti, az Krisztust szereti, Krisztus titokzatos teste az egyház. Mint ahogy Lizső kis Szent Teréz is, anyámnak az egyháznak szívében szeretet leszek, mondta. Meg van egy ilyen gyönyörű szép ének is. És nagyon jó az egyházat szeretni. Mint ahogy az édesanyja is nagyon-nagyon szereti az egyházat és szereti a fiait, akiknek tagjai a hívők is, a papok is, ugyanúgy nekünk is nagyon-nagyon kell szeretni a szűzanyát is, és az egyházat is. Mert az egyház táplál minket, az egyház megszül minket a keresztségben, a hitben növel minket az eukarisztia által, a megbocsájt nekünk bűnbánat szentsége által, a gyónás által, vezet minket az ige által, az ige magyarázata által, a egzegézis által, az egyház tanítása által. Tehát az egyház nagyon-nagyon gazdag, és szeretetben is nagyon-nagyon gazdag. Mindig újra és újra tudatosítsuk magunkban azt, hogy az egyház a mi édesanyánk. És több nyelvben is előfordul, ugye a latinban is, hogy Anya Szent Egyház, de így egybeírva, hogy Anya Szent Egyház, így én azt hiszem, hogy csak a magyar nyelvben van. Annyira összeforrott, hogy már egy szó, és mi könnyen kimondjuk azt is, hogy Édesanya Szent Egyház, vagy Édesanya az egyház. Imádkozunk egymásért az egyházban, és szeressük egymást testvérként.
Igen, ahogy fogalmaztál, hogy egy családot alkotunk, a családban ugye jó esetben szeretettel szólítjuk meg egymást, odafigyelve szólítjuk meg egymást. a szűzanyát is megszólítjuk különböző imádságokban. Sokszor hallom én is azt vissza, hogy nektek katolikusoknak miért kell úgymond közbenjáró, miért kellenek szentek, miért kell a szűzanya, hogyha az istenetekkel akartok beszélni. A te életedben milyen szerepet tölt be a szűzanya?
Egy a közvetítő Jézus Krisztus, de ebből a közvetítésből részesedünk mi is, mert mi is közvetítők vagyunk, amikor valakiért imádkozunk, akkor közbenjárunk. A szűzanya is ugyanígy közbenjár, de ő az ő közbenjárása különlegesen hathatós, mert ő az egyház anyja, ő Jézus Krisztusnak az anyja. Amikor egy hatalmas úr elé lépünk, például egy király elé, akkor közvetlenül ugye a királlyal beszélünk, de más az, amikor mondjuk a király édesanyját először megkeressük, beszélünk vele, a király édesanyja oda megy a királyhoz, beszél vele, és utána lépünk mi a király elé, a király teljesen másként fogad minket. Ez mondjuk egy földi példa, de lehet érteni ebben az összefüggésben is. Tehát fontos a közbenjárás, és mi a szűzanyát, mint közbenjárót is tiszteljük, aki szüntelenül közbenjár értünk, fiaiért, az egyház tagjaiért, és megköszönjük neki ezt a közbenjárást.
Egy korábbi interjúban említetted, hogy te ugye Falluskúthoz kötődsz, illetve hát hasznos településről származol, a szűzanya tisztelet ott nagyon nagy, tehát ez már gyerekkorodba beléd ivódott?
Igen, igen, ugye én ebbe születtem bele, és nekem valahogy úgy teljesen természetes az, hogy a szűzanya nagyon közel van. Hasznosom mindenkihez közel volt, de ott se engedte mindenki magához közel. Mint ahogy most sem. Tehát emlékszem, hogy akkor is teljesen megoszlott a falu. Voltak, akik hittek ebben, voltak, akik nem hittek. Meg ez most is így van. De hát én hittem, meg az én családom is hitt ebben, és ugye én még ismerhettem a Klári nénit, beszélgetettem vele, és olyan természetességgel beszélt a szűzanyáról, hogy nekem egy olyan édesanya lett már kicsi koromtól, aki egész életemben fogta a kezemet, vezetett, akihez emlékszem gyerekkorom óta úgy beszélek, mint az édesanyámhoz. Teljes természetességgel, és egy picit se fordult meg a fejemben, hogy most ezt hallja a szűzanya, nem hallja. Tudom, hogy mindig hallja. Amikor egy szobrot megsimogatok, akkor nem a szobrot simogatom, nem tudom, hogy a szűzanyát, de hát emberek vagyunk, és valami kell, a levegőt is simogathatnám, de könnyebb egy szobrot, vagy megpuszilni egy szentképet. Akkor mindig őt puszilom meg. És hát ez a, mondhatom, nagyon intim kapcsolat, ami aztán egész életemben egyre erősödött, és egyre mélyült, és egyre komolyabb lett, ez már elkezdődött ott hasznosan.
Van kedvenc Mária imádságod?
Igen, a rózsafűzér nyilvánvalóan, az mondhatom, hogy létkérdés nálam, és nem is azt mondom, hogy hányat mondok, mert attól úgy megijednek az emberek, meg nem is talán az a lényeg, hanem végtelenül. Tehát ha kimegyek ebből a stúdióból, már elkezdem. Ha egy kicsi olyan időm van, amikor egyedül vagyok az Istennel, akkor én folyamatosan mondom a rózsafűzért, mert Isten igéjét mondom ilyenkor. És az Isten igéje, az éltető ige, az újjáteremt minket, misztikus módon, mint ahogy Szent II. János Pál pápa mondta, nagyon bölcsen azt mondja, hogy szükségem van a rózsafűzére. Tehát nem arról van szó, hogy nekem mondani kell, meg most elhatározom, hogy akkor egyet tűzön vízen keresztül, de elmondok egy nap, az is nagyon fontos, mert elhatározás kell, különösen az elején. Aztán már minél többet imádkozza szerintem az ember a rózsafűzért, de ezzel azt hiszem egyetért mindenki, aki mondja a rózsafűzért, hogy minél többet imádkozzuk, annál többre vágyunk. És annál könnyebb lesz imádkozni. Teréz anya mondja, hogy annyit imádkozzatok, hogy már örömötök legyen benne, vagy hogy jó lesz, ami nem is tudom, hogy mondja pontosan, de ez valóban így van, egy kicsit hasonló a futáshoz, meg az edzéshez, hogy az elején nehéz elkezdeni, nehezen kezdenek bele az emberek, De aztán, hogyha elkezdte, és rendszeresen mondja, és rendszeresen imádkozik, akkor nem lehet abba hagyni, mert megtapasztaljuk azt, hogy micsoda békességgel jár, hogy a dolgaim rendben mennek, hogy ami egy 3 órás feladat lett volna, az 10 perc alatt megoldódik, hogy a gyerekek jönnek a hittarra, úgyhogy nem kell őket lasszóval megfogni, valahogy jönnek, ott vannak. Én ezt tudom, hogy mind az imádság köszönhető alapvetően, és minden az imádságból indul ki. És hát mit lehet még olyan folyamatosan és szinte állandóan mondani imádságot, mint a rózsafűzért? Én szeretem nagyon a zsolozsmát is, meg vannak más imáim is természetesen, de a rózsafűzért azt úgy végtelenítve lehet mondani, és én akarom is mondani az utolsó pillanatig, amíg a Jóisten ad erre erőt. De van sok más kedvenc imám is, például, amit Klári néni ott a hasznosi jelenésben kapott a szűzanyától, hogy mondjuk reggel, délben, este az úrangyalát. Ez is egy nagyon-nagyon meghatározó imádság életemben, valóban mondom.
A gyerekekkel is szoktátok hittanórán imádkozni a rózsafűzért?
Igen, én minden hittanórán egy tizedet elimádkozok velük, és tudom azt, hogy ha valamire emlékezni fognak, akkor az a rózsafűzér lesz, mert amiket tanulunk, azt vagy emlékeznek, vagy elfelejtik, de a rózsafűzért, amit minden alkalommal mondunk, és már a titkokat kívülről tudják, meg természetesen a rózsafűzért is, tehát egy olyan imádságot tanulnak meg, ami életmentő lesz számukra, amikor ugye jönnek a nehézségek az életben, amikor eltávolodnak az Istentől. Mindig lesz egy kapaszkodó a rózsafűzér, amivel visszatérhetnek az Istenhez. És érdekes, hogy amikor ifjúsági hittan van a plébánián, és eljönnek gyerekek, érdekes módon eljönnek, akkor az egyikük fogalmazta meg, hogy Péter atya, én azért jövök, mert itt tudok imádkozni. És egy teljes rózsafűzért mondunk gyerekekkel, ami elég sok, és ilyen 7-es, 8-os kamasz gyerekekkel, akik már mindent csinálnának, csak ugye imádkozni nem, de imádkozni valahogy mégis nagyon szeretnek. És a 4., 5. tizednél van az, hogy már rend is van, és ott már úgy néznek maguk elé, és ott már érzem, hogy az Istennel találkoznak.
És tulajdonképpen a rózsafűzér titkain keresztül rögzülhet bennük Jézusnak az élete, Jézusnak a tanítása is, tehát ez úgymond ilyen idézőjelben, hogy kettős dolog, hogy hittan órán is, tehát hittanban is részesülnek, meg imádkoznak is.
Így van, tehát én mindig, amikor imádkozzuk ezt az egy tizedet, és igyekszem, hogy mindig más tizedet imádkozzunk az órán, akkor utána mindig van egy kis szent csend, amiben erről a titokról elmélkedünk, illetve belehelyezkedünk abba a titokba. Például aki a mennybe fölment, akkor elmondom nekik a mennybe ment elnek a történetét, hogy ott álltak az apostolok, égre emelt tekintettel, és jött a két angyal, és ezeket szépen elmondom nekik, sőt, van, amikor el is játsszuk utána ezt a kis evangéliumi jelenetet, és ebben a szent csendben ők nagyon mélyen bele tudnak helyezkedni ebbe a titokba, és meg is érinti őket az Isten. Sokszor jönnek és elmondják, hogy Péter atya, én ezt éltem át, és ez biztos, hogy rögződik bennük. És így szépen a titkokon keresztül, mint ahogy nagyon jól mondtad, Jézus életét megismerik.
sötült minden, túl nagy az árnyék. Már kiadtad lelked leheletét, oldaladból vér és víz folyik rám még. Mindent adtál, hisz életünk ma tét. Ha rajtam múlna messze, vinne a lábam. A Golgotára Mária hozta a szívem. Úgy akartad átöleljem és várjam, hogy hű anyámként ő szorítsa kezem. Jézus vére tisztára mos engem, ruhám hófehér és zeng már a dal. Anyám Mária feledz engem, a bárányra lát, a sátán itt nem nyer csatát. Jézus lelke áradj rám, és tölts el, vett a szívem teljesen, hadd legyek tiéd. Anyám Mária a keresztnél lelek állt, hol az ég éltő adta a fiát. Látnék, a lélek új erővel töltene el, jó anyámmal új emberré válnék, a teljesen a tiéd ma égig emel. Jézus véred tisztára most engem, ruhám hófehér és szent már a dal. Anyám Mária feledz engem, a bárány dalát, a sátán itt nem nyer csodát. Jézus lelke áradj rám, és tölts el, vedd a szívem.
A boldogságos Szűz Mária az Egyház anyja emléknapján a szűzanya tiszteletéről Magsó Péter atyával, Tarna Leleszi plébániai kormányzóval beszélgetünk. Ahogy említettük, tehát májusban a litániát, a Lorettói litániát imádkozzuk a templomokba, ugye itt a rádió is közvetíti a bazilikából minden este 6 órakor májusban. Milyen jellegű imádság a litánia?
A litánia nekem az egyik kedvenc ima módom, de hát most már ugye mondtam mindenre, de mindegyik a kedvencem, mert ima és az imában ugye Istenhez fordulunk, Istenhez szólunk, Istennel kommunikálunk, Isten életében részesülünk az ima által. A Lorettói litániára egy dolgot tudok mondani, de általában a litániákra, hogy édesség. Édesség. Ezt például tegnap este az utolsó pillanatban lefekvés előtt mondtam el, és azt az édességet, azt mindig érzem, amikor elimádkozom Lorettói litániát, és ez a szűzanyának a biztos vagyok benne különleges gyengét szeretete, amit én a szívemen keresztül megélek. Tehát a litániák, különösen a fiataloknál én úgy látom, hogy megy ki a divatból, de hát sok minden megy ki a divatból, ami fontos, de persze idézőjelbe a divatot. Én a gyerekekkel is, meg a felnőtt ima csoportokkal is, meg mindenhol az litániákat, hogy is mondjam, terjesztem és népszerűsítem, de nem úgy, hogy beszélek róla, hanem hogy elmondjuk. És ezt az édességet egyébként megérzik. Megérzik az emberek. És aztán nem csak ez a litánia, hanem nagyon sok litánia van, és ajánlom mindenkinek legalább egy litániát naponta, annak megfelelően, hogy éppen milyen ünnep van, és nagyon-nagyon közel tud vinni a Jóistenhez.
Hozsonnában ezek a litániák megtalálhatók, a litániák szövegei, akár a Jézus szíve litánia, vagy Jézus vére litánia, vagy a Lorettói litánia is. Mondtad, hogy lehet, hogy az idősebbek imádkozzák. Nekem is volt több olyan eset, hogy például idősebb atyánál gyóntam, és nem egyszer elégtételül, hogy litániát imádkozzak, és tényleg annak ez a felelgető stílusa, még hogyha egyedül imádkozom is, tehát nem közösségben, egy sajátos hangulatot, sajátos lelkületet, inkább ez a jobb kifejezés, sajátos lelkületet teremt, hogy akár itt a Lorettói litániánál is, hogy a szűzanyát milyen sokféleképpen meg lehet szólítani, milyen sok módon tisztelhetjük őt.
Igen, hát egy gyerek, aki szereti az édesanyját, az nagyon találékony abban, hogy szólítsa meg az édesanyját. Igen. És a Szentlélek is segít nekünk ebben. Ugye 1980 óta van a Lorettói litániában benne az egyház anyja kifejezés, Szűz Mária egyház anyja. És ezzel is kifejezzük a Szűz anya iránti szeretetünket, mint egy gyerek, amikor becézgeti az édesanyját, és tényleg a Szentlélek nagyon-nagyon változatossá tudja tenni a megszólítást. És hagy mondjak egy litániát, ami nekem a kedvencem, és aki még esetleg nem hallotta, vagy nem ismeri, azt esetleg imádkozza el, én mindenben magamra ismerek, és az egyik legmélyebb litánia számomra, bár mindegyik az, a keresztény alázatosság litániája. Mert az alázatosság az erények királynője, és alázatosság nélkül ugye az erények nem sokat érnek, és ebben nagyon-nagyon meg lehet érteni azt, hogy mi is az az alázatosság. Tehát keresztény alázatosság litániája, de hát nagyon sok litánia van, és aztán még itt, hogyha már az imamódokról van szó, akkor a kilencedeket is idehoznám, mert a kilencedeknek is valamilyen különleges erőt ad az Isten. Nem tudom, hogy miért, talán a kitartás miatt, hogy 9 napon keresztül mondjuk, a rendszeresség miatt. Például a csomóoldó boldogasszony 9-ed, amikor valakinek valamilyen csomó van az életében, és kinek nincsen csomó, mert összecsomózzuk az életünk sok fonalát. Ugye, aki ismeri ezt a képet, Augsburgban van ez a kegykép, hogy a szűzanyának adják az angyalok a szalagot, ami életünk szalagját, ami tele van csomóval, bogokkal. Szűzanya szépen a szent kezeivel kibogozza őket, kioldja őket, és a másik angyal már a sima csomó nélküli szalagot veszi át, és hát ez is tényleg olyan hatásos imádság, hogy, nem volt még szerintem olyan ember, aki ne úgy jött volna vissza, hogy Péter, hogy képzelj el, hogy mi történt. És akkor meséli, hogy megoldódtak ezek a dolgok. Aztán ott van a Pompei 9-ed, az egy még nagyobb áldozat, ugye 54 napon keresztül napi 3 rózsafűzér, amire től sokan megijednek, de nem kell megijedni tőle, mert hogyha valamilyen gond, probléma van az életben, akkor elő kell venni a rózsafűzért, Pompei rózsafűzér, és vegyük úgy, hogy megoldódott, ha az az üdvösségünket szolgálja.
Igen, és ahogy említetted a Csomóoldó boldogasszonyt, egyébként nemrég jelent meg újra kiadásban a kis imafüzet, kapható itt a kegytárbolt Belgerben is, mert sokáig nem volt kapható egy kis imafüzet formájában, azt hiszem sárga az eleje, és akkor ez a Csomóoldó boldogasszony kép van rajta. Úgyhogy ezt igen, tényleg én is imádkoztam már, meg tudom ajánlani a hallgatóknak. Ahogy említetted az angyali üdvözletet, ugye az angyali üdvözletnél is, amikor Mária kimondja az igent, ott van a Szentlélek. És most ugye pünkösd hétfőn ünnepeljük Szűz Máriát, az egyházanyját, pünköstkor is ott van a Szentlélek. Bennem az is megfogalmazódott, ahogy így készültem a riportra, hogy tulajdonképpen a szűzanya pünkösdje is lehetne akár a beszélgetésünknek a témája, vagy ennek a napnak a titulusa, hogy a szűzanya ott van pünköstkor a lélek kiáradásánál, hogy milyen lehetett szerinted a szűzanya pünkösdje, amikor ugye az apostolokra, hát meg rá is kiáradt a Szentlélek, és megkapták a küldetést.
Igen, erre biztos, hogy tudok valamit mondani, de legjobb, ha a szűzanyát kérdezzük meg minden kedves hallgató, mondjuk ma este, amikor már nyugalom van, akkor kérdezzük meg, hogy szűzanyám, milyen volt ott neked pünköstkor az apostolok körében, amikor a Szentlélek leszállt rátok? És ő válaszolni fog. Tehát a szűzanyával lehet sőt, kell is beszélgetni, kommunikálni, a rózsafűzér is az kommunikáció az Istennel, a szűzanyán keresztül. Tehát pünköstkor ugye egy szív, egy lélekként ott imádkoztak az emeleti teremben, ami az utolsó vacsora terme is, és várták a Szent Lelket, és ott volt a szűzanya is köztük. És mondhatjuk azt, hogy szűzanyának 3 pünkösdje is van. Első pünkösdje, amikor a szeplőtelen fogantatás történik, amikor ő megfogan, és egész életében ugye szeplőtelen, és kegyelemmel teljes, betölti a Szentlélek már a fogantatás pillanatában Máriát, ez az első pünkösdje. Második a szűzi fogantatás, amikor megfogadja méhében Jézust, ott is a Szentlélek által, és a harmadik pedig ez a pünkösd, amikor a tanítványokkal az emeleti teremben várja a Szentlélket. Egy különleges hangulat lehetett, biztos, hogy öröm volt a tanítványokban, meg Máriában is, és amikor pedig a Szentlélek megérkezett, akkor az erő érkezett meg. A Szentlélek ereje, amivel aztán azok az apostolok, akik ugye hát tudjuk, hogy csetlettek, botlottak, onnantól kezdve a Szentlélek erejében rendíthetetlenül hirdették a feltámadást, Krisztust, a Krisztus eseményt.
Igen, és mi pedig ugye bérmálkozásunkkor megkaptuk a Szent Lelket, tehát keresztségünkkor is, de bérmálkozáskor pedig kiemelten megkapjuk a Szent Lelket, és mi is megbérmáltak, megkapjuk ezt a küldetést, hogy menjetek el és tegyetek tanítványommá minden népet. Neked ki a bérma védőszented?
Szent István királyunk, és minden nap kérem is az ő közbenjárását. És jó, hogy említetted ezt a missziós parancsot, mert ezt a missziós parancsot minden keresztény, minden megkeresztelt ember megkapta. És most beszélgettem a hétvégén egy Brazíliából jött misszionáriussal, aki 4 éve van itt, és gyönyörű szépen beszéli a magyart, és azért jött, hogy misszionálja a magyar népet. És miközben beszélgettem vele, ő mondta magától, hogy az neki furcsa, hogy itt Magyarországon a hívek nem hirdetik az igét. olyan mértékben, természetesen, hogy hirdetik, és nem általában beszélek, de valahogy, mintha megszoktuk volna azt, hogy a papoknak kell hirdetni az igét. És a papoknak ez a feladata, nekünk még a feladatunk, hogy hallgassuk, és esetleg életté váltsuk, de nekünk nem csak az életünkkel kell hirdetnünk az evangéliumot, mert ez mintha egy kicsit túlsúlyba került volna, hogy az életünkkel kell nekünk mindenhol azt hirdetni, hogy keresztények vagyunk, de nem csak ezzel, hanem a szavainkkal és az ige hirdetéssel is konkrétan, amikor Krisztust hirdetjük és az ő tanítását hirdetjük. Mert mit mond Jézus? Azt mondja, hogy azt szeret engem, aki ismeri és megtartja parancsaimat. Hát az, hogy valaki ismerje Krisztus tanítását, ahhoz nekünk azt meg kell tanítani a gyerekeknek, és senki nem születik úgy, hogy hívő, meg hogy ismeri Krisztus tanítását. És azt mondja, hogy Brazíliában ott a hívek sokkal nagyobb részt vállalnak abban, hogy ahova mennek, ahol élnek, ahol dolgoznak, ahol oda viszik az evangéliumot. Tehát ebben én úgy látom, hogy egy kicsit erősödnünk kell, és változtatnunk kell, mert nem jut el az evangélium az emberekhez, és ahol nincs evangélium, ott nincs béke. Tehát a missziós parancs az vonatkozik mindenkire, és most beszéltem még érdekes módon tegnap egy atyával, aki Venezuelából jött, és ugyanezt mondja, hogy ott is a hívek sokkal erőteljesebben hirdetik az evangéliumot. Hát kérjük a Szent Lelket, hogy indítson minket arra, hogy bárhol vagyunk, mint ahogy Pál apostol mondja, akár alkalmas, akár alkalmatlan, nekünk az evangéliumit hirdetni kell, ez is létkérdés. Létkérdés.
Neked melyik a kedvenc zarándok járó helyed?
Nekem hasznos a zarándok helyem. A kedvenc, mert ugye ott születtem, és mondhatni az a bölcső. De ahova most minden évben elmegyek, az Medjugorje. ott most élő jelenés van, ugye 40-valahány éve megjelenik a szűzanya minden áldott nap, és hogyha a szűzanya, akit én nagyon szeretek, ott konkrétan megjelenik, persze szűzanya is, ha hívom, meg ha hozzászólok, válaszol bárhol, de ott konkrétan megjelenik, és különleges kegyelmeknek a helye, és a legtöbb megtérés, a legtöbb hivatás most onnan származik, és ez most egy élő jelenés, akkor én oda el akarok menni, és hát mondhatom azt, hogy minden alkalommal új szívet kapok, és új lelket kapok. Tehát kicseréli a szűzanya által az Úr a szívemet, és megtérve jövök vissza. De nem csak én, hanem ugye hazafele a buszon mindenki tanúságot tesz, aki akar, de hát 95% az embereknek tanúságot tesz, bár egy se akar az elején. Én aztán biztos, hogy nem, így indulnak, és aztán valahogy mégis a Szentlélek kilöki őket a székből, és oda jönnek előre. Elmondják, hogy mit éltek meg, és megtérnek az emberek, és békével jönnek haza, kiengesztelődve egymással, önmagukkal, Istennel. Tehát egy olyan csoda történik, gyakorlatilag mindenkiben. És ezt én Medjugorjeban tapasztalom meg a legerőteljesebben. Tehát én bárhol vagyok, akár Diósgyőrben voltam, Tiszafüreden, Jászapátiban, most itt, én mindig elviszem a híveimet, és azok a hívek, akik ott voltak velem, onnantól kezdve, hogy is mondjam, egy sokkal szorosabb kapcsolatba kerülnek az egyházzal, velem is, és együtt lehet velük működni, egy megtérésen mennek keresztül, és össze tudunk kapaszkodni. Tehát nem csak az a laza együttlét van, hanem összekapaszkodás, ezt mondhatom Medjugorje után. De természetesen, hát Medjugorjéről ugye végtelen ideig tudnék beszélni, meg a rádióhallgatók, akik más műsorban hallanak, azt tudják, hogy én Medjugorjét mindig megemlítem. De hát ez egy csoda Medjugorje. Tehát ne úgy vegyük, hogy egy a sok közül. Tehát azt a szűzanya is mondja, hogy köszönjük meg a mennyei atyának, hogy ő megengedi, hogy én ide eljöjjek hozzátok. És egyszer csak vége lesz.
A zarándok helyeken, kegyhelyeken, a Mária jelenések helyein a szűzanya mindig kér tőlünk valamit. Mondhatnám azt is, hogy felszólít, de inkább kér, hogy mire figyeljünk oda. Mik ezeknek az üzeneteknek a magja, középpontja?
Tudja, a legtöbbször az imádságot mondja, de imádkozzatok, 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 és akkor lehet egy kicsit már idegesítő is, már számomra is, már ugye egy édesanyja is lehet egy kicsit idegesítő, de azért szeretetteljes, hogy hát édesanyja, miért mondod ma, hogy imádkozzak? Hát már ettől többet hogy tudok imádkozni, de mégiscsak lehet egyrészt többet is, mert szüntelenül kell imádkozni, mélyebben is, átéltebben is, mint hogy Piotyáról hallottam, hát nem tudom, remélem, hogy igaz, hogy miközben beszélt valakivel, ő közben mondta a rózsafűzért odabent. Tehát ezt nem állította le. Hát ő sok mindent tudott, amit mi nem tudunk. Szóval ez a szüntelen imádság, tehát az imádságra biztat mindig újra és újra, aztán a bűnbánatra. Lourdesben azt mondta ezt a három nagyon fontos szót, hogy bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat. Erre most nem akarok kitérni, hogy mi a bűnbánat. Erről már sokat hallottunk, meg én is beszéltem. Kiengesztelődés, megbocsájtás, az Isten szeretetének a befogadása, önátadás, adjuk át önmagunkat az Istennek. Böjt, hát ugye az öt kő, a öt parittyakő, Dávid öt köve Góliát ellen, ugye az eukarisztia, azok a Szent Mise, illetve a Szentség imádás nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ez a Domboszkó féle látomás, amikor az egyház hajója két oszlophoz van kikötve, a kisebb a szűzanya, a nagyobb az eukarisztia. Tehát ez a kettő, a szűzanya tisztelet, ami a rózsafűzér, meg az eukarisztia, Szentség imádás, Szent Mise, ez életet hoz oda, ahol ezt végzik. És én ezt tapasztalom a négy falomban, hogy árad az élet, méghozzá a bőséggel árad, mert nagyon sok a szentségimádás, nagyon-nagyon szeretik ott a hívek a rózsafűzért, és rendszerbe fogtuk a rózsafűzért, és csoportosan imádkozunk a Skype-on is, illetve most már nem a Teams-en, meg a templomokban is. Tehát ahol a rózsafűzér és az üzenyetisztelet megvan, ott egészen biztos, hogy élet lesz. meg élet van, és elapadhatatlan az élet.
És végül így műsoridőnk vége felé, de nem utolsó sorban, Péter atya, nálad mindig szokott lenni csodás érem.
Most is van.
Most is van, és szoktad is osztogatni. Ennek röviden az üzenetéről, ez is a szűzanyához kapcsolódik.
A szűzanyára ráállított engem méghozzá nagyon erősen, mert ugye ő adta az emberiségnek, Laboré Szent Katalinon keresztül egy irgalmas rendi nővér, és a csodás érem nem veszítette el a erejét, mert az Isten ereje hat a szentelmények által, meg az egyház imádsága, meg a szűzanya ígérete, és nagyon-nagyon hatásos ez is. Az van ráírva, hogy bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörög érettünkig hozzád menekszünk. Nem tudom hány százezret osztottam ki, de mindegyik egy külön kaland volt. Mindegyik egy külön nekem ajándék, ugye, és nekem csoda. Tehát a csodás érem annak is csoda, aki adja, aki így adogatja, és biztatok mindenkit arra, hogy adja a csodás érmet az embereknek, az megtapasztalja maga is a csodát, meg a másik is megtapasztalja a csodát, és ez is egy evangelizációs forma. Tehát én nem úgy megyek oda az emberekhez, hogy rögtön az igét hirdetem, hanem valamit adok neki. Egy ajándékot adok, és mondhatom azt, hogy a 99,9% az embereknek elfogadja a csodás érmet, és örül neki, és különlegesen örülnek neki. A Szentlélek már jó előre készíti az embereket arra, hogy én majd jövök és adom neki. Mert a Szentlélek így összeboronálja a dolgokat. A Szentlélek tudja azt, hogy én bennem megvan az a készség, hogy oda fogom adni neki. Akkor megteremtő, hogy találkozzak el ezzel az emberrel. Az emberben már előkészíti a terepet, meglágyítja a szívét, és amikor ezek mind találkoznak a Szentlélekben, akkor megtörténik a csoda, elfogadják, és én bízom abban, hogy aki kapta a csodás érmet, az mind elindul az életszentség útján.
Nagyon szépen köszönöm Magsó Péter atya, hogy ezeket a gondolatokat, lelkületet, a szűzanya iránti tiszteletedet megosztottad a hallgatókkal, és biztos vagyok benne, hogy akkor még a csodás érem kapcsán a szűzanyáról fogunk itt beszélgetni. Addig is kívánjuk a kedves hallgatóknak, ahogy te fogalmaztál, hogy így pünköst hétfő lévén este kérdezzék meg akkor a szűzanyát, hogy milyen volt az ő pünkösdje, milyen volt a szűzanya pünkösdje, és kérjük a béke királynőjét, mert a szűzanyát így is megszólíthatjuk, hogy könyörögjön a világ békéért, és könyörögjön értünk is Jézusnál, hogy a mi szívünkben is béke legyen. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Nagyon szépen köszönöm én is, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! Elhangzott a Közélet. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!